Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg helyünkről fennállva azt az ószövetségi szent igét, amelyen erre a mai napra igehirdetési igeként kiírtak számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében, a 17. verstől a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbejtik azt, aki megmeri fedni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca. Mert ha gyermekei meglátják ezen munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael szentjétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és az zúgolódók levonják a tanulságot. Amen. Szállat nem töri össze, füstölgő mécsest nem oltja ki, ez olvasható Ézsaiás prófétánál egy néhány fejezettel később, de idézi maga Jézus is ezt. Kedves testvérek, az emberi szenvedés, vagy ahogy a teológia nevezi, teodícia a kérdése, nagyon régóta foglalkoztatja az embert. Vallásos, nem vallásos, egyaránt, és ennek keretében nem csak azt a kérdést teszik fel az emberek, hogy miért engedi meg Isten a betegségeket, hanem akár a háborúval, akár ahogy a mai Ószövetség igében láttuk, az igazságtalan szenvedéssel, az elnyomással kapcsolatban is ugyanezt kérdezik a Teremtőtől. Nyilván a válaszokra sem kellett sokáig várni, amikor felmerültek a kérdések, jöttek a válaszok, úgy, ahogy Jób és az ő barátai esetében is, így a mai napig tartó párbeszéd indult el. Mai igé kapcsán nem ebből a teológiai útvesztőből szeretnénk kiutat találni, hanem egy másik szempontra odafigyelni, amelyet a mai igék tárnak elénk. Mégpedig arra, hogy a mindenható Isten, amikor, tegyük idézőjelbe, életében először járt ezen a földön, mégpedig 2000 évvel ezelőtt, akkor az Éden után elsőként találkozott szemtől szembe az emberrel. És amilyennek akkor látták az Istent, amilyennek az akkor élő emberek tapasztalták Jézusban, na olyan ő. Nyilván ennél több. De úgy érez és úgy cselekszik a szenvedéssel, az igazságtalansággal, a betegséggel kapcsolatban, ahogy Jézus tette, amikor itt a földön járt. És ha Jézus életét nézzük, akkor a kapcsolataiban, az emberi élethelyzetekben, való élethelyzetekhez való odafordulásában, Sokféle érzelmet látunk, de közönyt soha nem tapasztalunk. Inkább ennek az ellenkezőit, ahogy szíve megindul, odahajol, segít. Na, ilyen az Isten. De tekintsünk erre az isteni megérkezésre és jelenlétre egy másik oldalról is. Amikor Jézus 30 évesen megkeresztelkedése is, a pusztai kísértés 40 napja után megszólal először nyilvánosan, és aztán elkezd cselekedni, gyógyítani, akkor itt sokkal többről van szó annál, mint hogy jött valaki, aki máshogy viselkedik, mint az emberek. Aki olyan szépeket mond. Aki ebben a gonosz világban valami jót is ad. Jézus nem csupán jó ember volt, vagy nem csupán a legjobb ember, aki valaha élt ezen a földön, hanem valaki, aki egy az Atyával, és akinek az érkezése egészen közel hozta az Isten országát hozzánk. És ez az addigiaktól eltérő, egészen eltérő természetével, mint egy betört ebbe a világba. És ahol megjelent, egyszerre szétfújta az emberi félelmet, az emberi hitetlenséget és a közönt. Jézus azért is jött, mert hitt abban, hogy az ember válhat újból szabaddá. Hitt az Isten képére és hasonlatosságára megteremtett ember megváltozásában, és ezáltal hitt az egész teremtettség megújulásában is. Hitt abban, amiről itt Ézsaiás próféta jövendölt az Ószövetségben. Mi sokszor ezt szép képeknek tartjuk, de nem valóságnak. És amikor az Isten erre a földre jött, akkor ezt élte meg, ezt adta tovább. És a próféta erről beszél. Isten megjelenése, vagy itt az Ézsaiás próféta könyvében Isten ítélete, le fogja győzni azt a mélységes emberi közönyt, amely ebben a világban tapasztalható, és ennek a következményeit is. És felsorol néhány ilyen dolgot. Ezt nézzük meg. Röviden. Az ítélet tehát több dolgot is megváltoztat. Isten megjelenése több dolgot is újjátesz. Elsőként a gyümölcstelenséget, a terméketlenséget. Azt olvassuk, azon a napon a Libanon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Olyan, mintha azt olvasnánk a próféta szájából, hogy föltenni ezt a kérdést nekünk, ízleltétek? Tokaj hegy alja csodálatos borait? Vagy a gönci sárga barackot? Vagy a szabolcsi almát? Vagy a hevesi mézédes dinnyét? És folytatná a próféta, hát ezek olyanok az eljövendőhöz, mintha tablettás bort kóstoltatok volna, vagy valamilyen ízetlen, kemény import gyümölcsöt ettünk volna. Érdekes, Kálvin János így magyarázza, idézem, azt mondja, hogy a korábban puszta helyek olyanok lesznek, mint a Kármel, ami gazdag és termékeny föld volt, és ezen az alapon kapta a nevét, valamint, hogy a Kármel olyan lesz, mint az erdő. Azaz annyira termékenyé válik, hogy ha összevetjük a mostani állapotát azzal, amilyen lesz, pusztaságnak tűnik. Ez felnagyított bemutatás annak a szokatlan termékenységnek. A mostanság puszta és megműveletlen földek termékenyé válnak, a termékeny területek pedig olyan bőséges gyümölcsöt hoznak majd, hogy a mostani termékenységük szegénység és pusztaság ahhoz hasonlítva, amit majd akkor teremnek. Itt az idézet vége. A hívő élet egyik legnagyobb kérdése és kihívása a gyümölcs termésről beszél. És ez az igerész is, ezt vetíti előre. Ismerjük azt az éneket, üres kézzel kell-e mennem, állanom az Úr elé. Nincs kalász, mit én arattam, és mit nyújtanék felé. Ó, hogy állok így elétbe számodatni, Jézusom, nincs egy lélek, itt vezetnék, nincs egy kéve vállamon. Tehát ott nyomja a gyümölcstelenség az ember vállát, az ember szívét. De hogyan is kell értenünk ezt? Nyíregyházán odajött hozzám egy idős ember a múlt héten, aki a gyülekezetben már nagyon sok mindent megélt, és boldogan újságolta, hogy ebben a gyülekezetben már falakat kell kibontani, hogy elférjenek az Isten tiszteleten. És azt mondja, hogy ez korábban elképzelhetetlen volt, legalábbis nem a legrégebbi időkben, hanem a közelmúltban, de a legmeglepőbb a következő mondata volt, azt mondja, mindez Isten ajándéka volt számunkra, mert ahogyan magunkat ismerem, bizony hamarosan elfogytunk volna. És ezzel a mondattal önmagában és a beszélgetésben is helyre tette ezt a kérdést. Miszerint ez elsősorban nem rajtunk múlt. Sőt, Isten mégis megajándékozta őket emberekkel. És valamikor ez a 30-60 vagy 100-szoros termésben mutatkozik meg, valamikor a növekedésben, a számszerű növekedésben, de a gyümölcs termés jelenthet valami mást is. Két héttel ezelőtt Győrkönyvben jártunk, ahol a három gyülekezeti néni közül az egyiket eltemettük. Nincsenek többen. A két másik tag átlag életkora is 80 év fölött van már. És bár a közösség nem növekszik, de gyümölcs mégis látható. Az egyik 94 éves nénitől köszöntem el, aki saját fiát temette el egy súlyos, tragikus betegségben. Az asszony arca sugárzott. Szóvá is tettem, és elmosolyodott, ennyit felelt, hát mások is mondták már. Ez nem 30-60 vagy 100-szoros gyümölcstermés, mégis gyümölcs, a lélek gyümölcse. Olyan gyümölcsök láthatók, amelyek legyőzik az emberi szenvedés miatti fásultságot és közönt. Gyümölcsök, amelyek előízei annak, ami majd Isten népére vár. De már itt tapasztalható gyümölcsök. Az, hogy az Isten cselekszik, mindig megváltoztat dolgokat. A másik dolog, amiről itt Ézsaiás próféta beszél a gyümölcs termés után, a sükettség és a vakság. Idézem őt, azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. És a jövő héten majd az útmutató újszövetségi evangéliumi igéire odafigyelünk, akkor látni fogjuk és felfedezhetjük bennük azt, hogy minden egy-egy napra egy-egy gyógyítás történet áll majd előttünk. De látunk kell ezekben a történetekben majd azt is, hogy ezek sokkal többek ennél. És feltehetnénk a kérdést, hogy gyógyulásnál is több, mi lehet annál több? Igen, mert Jézus valamennyi történetben a betegség által önmagába zárt, és tehetetlen embert szabadítja meg, és vezeti vissza az életbe. Mert az Isten országa elérhetett, és ez látható, ez hallható, ez tapasztalható, sőt, kézzel fogható. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavát, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Ma olvastuk, hogy Jézus meggyógyítja a süket némát. De miután a fülébe teszi az ujját és a nyelvére köpve megérinti azt, mit mond Jézus? Nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Az evangélista szerint nem csak terápia, hanem szabadulás történik. Mert nem egy jó ember érkezik Jézusban, aki még a gyógyítás ajándékával is rendelkezik, hanem az Isten országa érkezik el, amely leoldja a bilincseket és megszabadítja az embereket. Nyílj meg! Aztán olvasunk majd a két vak Jézus követéséről, ahogy Jézus nyomába szegődnek, és azt kiabálják neki, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. És akkor Jézus oda megy hozzájuk, akkor ezt kérdezi, hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? Nincs semmiféle anamnézis, nem az orvosi papírjaikat kéri el tőlük, nincs diagnózis, csak egy kérdés, hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? És amikor igennel felelnek, Jézus megérinti a szemüket, és azt olvassuk, nem az, hogy és akkor meggyógyultak és láttak, hanem erre megnyílt a szemük. Mert több van emögött, mint gyógyulás. Miután hittel odalépnek, meglátják az Isten országát, az Isten hatalmát. És aztán szól majd a történet egy sorvadkezű emberről, aki kinyújtotta a kezét szombatnapon, vagy egy 8 éve bénán fekvő emberről, aki talpra állt, mert Isten országa érkezett el Jézusban, és ez válik láthatóvá, hallhatóvá, tapinthatóvá valamennyiünk számára. Ugyanakkor a másik oldalról pont az emberi gyengeség, a sükettség, vakság, testi-lelki bénaság is hordoz valamit Isten ígéreteiben. Római Birodalom császárai közül többen szisztematikusan és véresen üldözték a keresztényeket. Tertullianus, egy második századi keresztény író, aki maga is átélte ezeket, szólt az üldözőkhöz, ha meggyilkoltok, megkínoztok, elítéltek bennünket, igazságtalanságotok tanúsítja, hogy ártatlanok vagyunk. Minél több embert kaszaboltok le közülünk, annál többen csatlakoznak hozzánk. A keresztények vére magvetés. A hit nem csak, hogy megmarad az ellenséges környezetben, hanem még növekszik is. A gyengeségek között Isten ígérete. Valaki azt írja, hogy a hanyatlás először akkor kezdődött, amikor az üldözött vallásból római államvallás lett. És tömegesen keresztelkedtek meg emberek, bekerülve az egyházba. És így fejezi be, ez azóta az egyház történet folyamán így váltakozott, amikor üldözték, elnyomták, próba alá helyezték, erősebbé, álhatatosabbá vált, amikor szabadságot adtak neki, közönösebb lett. És valaki ezt mondja, az egyház kiirtásának vagy meggyengítésének a legjobb eszköze az, ha minden léte ellen intézett támadást megszüntetünk. A szenvedés is hordoz valamit Isten ígéreteiből. Megint hadd idézzem Calvint, megígéri, hogy Isten egyháza, amint mondtuk, megőreztetik ama csapások között. Bár a világ megrázkódik, a sok viharban ide-oda hánykolódik, bár ég és föld összekeverednek, az Úr mégis meg fogja őrizni az Istenfélők sokaságát, feltámasztja egyházát, mondhatni a halál közepéből. Ézsaiás azonban itt ellent mondani látszik önmagának, mert korábban azt jelezte előre, Isten népe között akkora lesz az osztovaság, hogy senki sem fog érteni semmit. Itt viszont azt mondja, hogy még a süketek is hallanak majd, és a vakok is látni fognak. Ez alatt tehát azt érti, hogy az egyháznak először büntetést kell kapnia, és meg kell tisztulnia, mégpedig nem közönséges, hanem olyan rendkívüli módon, hogy teljességgel elpusztultnak látszon, írja Calvin. A heti eligén gondolatmenete ugyanez. Megrepett nátszál és pislogó gyertyavél. Valami olyan, ami menthetetlennek látszik. Valami olyan, ami a végét járja, de az élet szikrája még ott van benne. És ez a Jézus, aki Isten országának eljövetelét hirdeti és éli, az életet látja benne. Nem azt, amit ki kéne dobni, nem azt, amit félre kéne söpörni, hagyni kéne, hogy elpusztuljon, hanem az életet látja benne. Látja egy-egy emberben, látja benned és bennem, és látja az ő egyházában is. Micsoda ellentmondás, hogy ami most még romos állapotú, a jövőben csodálatosan szép lesz, ami most még megtört, ami inkább szégyenre adna okot, a jövőben dicsőséges lesz. Ezt látja Jézus bennünk is az egyházában. Lehet, hogy nekünk elég csak kimenjük ide a sarki telekre, hogy lássuk, hogy egy munkagép és néhány teherautó hogyan tud eltüntetni egy épületet, egy gödör és egy téglakupac marad csupán. Ugyanakkor ez a meglévő gödör és ez a téglakupac arról a reménységről is beszélhet, hogy itt lesz folytatás. Ha igaz ez a mi életünkre, amely a Szentlélek temploma, akkor igaz lehet arra az épületre, amely Isten háza lesz. Isten cselekszik, és Isten lát olyan dolgot is az élettelen alatt és mögött, amit mi talán még nem. Isten cselekszik, ez mindig megváltoztat valamit. És végül még egy dolog, amit megváltoztat Ézsaiás próféta szerint. Talán a legnehezebb. Megváltozik az emberi szív. A tévelygő lelkek észhez térnek, és az zúgolódók levonják a tanulságot. Károli így fordítja, és megismerik a tévelygő lelkűek az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. A héber szóhasználatot jobban követi Károly. Mindkét fordításban érezhető az, amit a próféta hangsúlyozni szeretne, hogy az emberek belátásra jutnak. A tévelygő lelkűek is, és a zúgolódók is. A tévelygő lelkűek, akik néha félreértenek dolgokat, vagy eleltévednek, akik utánuk kell menni, és azok is, akiknek eszük ágába sincs Isten útján járni. És ahol lehet, kötekednek, gúnyolódnak, számon kérnek, mindkét csoport belátásra jut. Nincs különbség jó és rossz között. És eszembe jut a búza és a konkoly példázata, amikor a búza közé az ellenség konkolyt gyomot szór, és amikor elkezd nőni együtt a kettő, akkor veszik észre, hogy mi is történt. És a gazda emberei felajánlják neki, hogy kitépik a gazt, Isten őriz attól, mondja a gazda, türelmenre inti őket, hát ha kitépítek a konkolyt, akkor a búza is kijön vele együtt, majd az aratáskor, mert addig több kárt tesztek benne. És amikor aratáskor a búzát betakarítják, a gyomot elégetik. És később Jézus magyarázza ezt a példázatot a tanítványoknak, és azt mondja, hogy a búza Isten országának a fiai, a konkoly, hát az ördög országának, az ellenségnek a fiai, a hitetlenek, mondhatnánk azt is, míg az aratás az ítélet. addig viszont a gazda türelmes. És hagyja együttműni a kettőt. Ki tudja, nem jut-e belátása az ugorodó. És Ézsaiás pont erről beszél. Aki korábban a próféták ellen zúgolódtak, és nem voltak képesek a figyelmeztetést elviselni, szófogadók és engedelmesek lesznek. Ebből látjuk, hogy Isten kegyelme milyen csodálatos. Akik képtelenek voltak elviselni a feddést, most taníthatóvá válnak, belátása jutnak. Megint Kálvint idézem a utoljára. Ő írja, sőt, ha Isten nem puhítaná a makacsokat, és nem venné rá őket gyengéden az engedelmességre, majdnem az egész emberi faj belepusztulna saját őrültségébe. Isten közbelépést cselekszik. És amikor ő ezt teszi, akkor a dolgok gyökeresen megváltoznak. És ezt láthattuk, amikor Jézus ez az isteni lelkülettel jön erre a földre, amikor ez a krisztusi hit és cselekvésmód belép ebbe a világba, amikor Isten országa megjelenik ezen a földön. Ez a názáreti Jézus ezeket az isteni ígéreteket tette valósággá, tette kézzel foghatóvá. Egy fontos dolog még, ottól az ő közelében lévő emberek láncai engedtek, ott nem csak a nyomorúság szűnt meg, nem csak a betegség tűnt el, hanem a hitetlenség is. És talán ez a legfontosabb változás, amit az emberi szívben az Isten elvégezhet. Adja ezt nekünk, adjon ilyen lelkületet nekünk, hogy ahol élünk, amerre járunk, akikkel találkozunk, tudjunk ezzel a krisztusi tekintettel, szemüvegen keresztül rájuk tekinteni. Isten áldjon meg bennünket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Lehetőség van arra, hogyha egy-egy testvér szeretne hangosan is, imádkozhat, és egy fohásszal fogom befejezni a közösséget. Amen. Amen. kérünk, Urunk, érints meg bennünket is, gyógyíts meg a mi szívünket, életünket, hadd lásson, hadd halljon téged, kezünket, lábunkat hadd szolgáljunk vele, egymásnak is neked. Amen.